Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna két vendégét, Molnár Annát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, Olaszország szakértőt, és Szomráki Béla újságírót, italianistát, szintén Olaszország szakértőt. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt vannak velünk, persze csak így telefonon keresztül a mostani helyzetben.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Olaszországi választások kapcsán beszélgetünk majd, hiszen tartományi választásokat tartottak a hétvégén Olaszországban, plusz ehhez társult egy népszavazás is a parlament létszámának csökkentéséről. Hát 7 tartományban és több mint 1000 önkormányzatban voltak választások. Mielőtt az eredményekről, illetve ennek a belpolitikai rajzolatáról beszélnénk részletesebben, talán érdemes bevezetőként azt tisztázni, hogy mi is a tartományok vagy a régiók szerepe Olaszországban, mennyire erős a hatáskörük vagy az autonómiájuk, mert ugye nem beszélhetünk klasszikus értelemben föderatív berendezkedésről Olaszországban. Ki kezdi?
Ez, hát akkor kezdve...
Molnár Anna, igen.
Ugye semmiképpen sem föderatív az ország, bár nagyon sokszor voltak törekvések, gyakorlatilag a múlt századtól kezdve, hogy egy föderatív átalakulás valósuljon meg Olaszországban, ennek az az oka, az a rendkívüli sokszínűség, mind nyelvi értelemben, mind kulturálisan, történelmi szempontból is. Tehát több ilyen kezdeményezés volt, de nem véletlenül már a második világháború után, amikor létrejött ugye a köztársaság, akkor egy erősen központosított, de regionális államot hoztak létre, és ennek az volt az oka, akkor éppen Szicília szempontjából, hogy az elszakadást azt megakadályozzák. Később ez folyamatosan regionalizálódott, és 2001-ben volt egy jelentős alkotmányreform, ami a régióknak jelentősebb autonómiát adott, de továbbra sem jelentett föderációt semmiképp, tehát nincs föderatív alkotmánya Olaszországnak, de például az egészségügy az regionális hatáskörbe került ezzel az átalakítással.
Az autonómia, az egyes tartományok autonómiája mennyire erős?
A különböző fokozatok annak, először is azt kell tisztázni, hogy Szicília pont Molnár Anna által előbb említett ok miatt, hogy nehogy valami elszakadás következzen be, még a köztársaságot kikiáltó népszavazás előtt kapott egy különleges státuszt, és aztán ezt követte fokozatosan időben 4 másik tartomány, tehát 5 olyan tartomány van, amelyiknek különleges statútuma van, különleges berendezkedése, különböző önállósági fokokkal van olyan is, amelyik az adót nem köteles továbbítani a központ felé, Róma felé, és mondjuk azok a tartományok, amelyek alapvetően egy múlt örökségét is képezik, hiszen etnikai alapú tartományok, hogyha lehet ilyen kifejezést használni, az Augustus császár által létrehozott Valle d'Aosta, nem a császár természetesen nem magát a tartományt hozta létre, hanem oda telepítette a katonáit. Nos, ez a nagy európai hegyek tövében fekvő, nagyon kicsi, 125 ezeres kis tartomány, ez rendkívül védelmet élvez a nyelv, az occitán, francia, provenszál nyelvek iránt, és természetesen megőrzi az etnikai alapokon az erőteljes, ha nem is függetlenséget, de majdnem függetlenséget, és ugyanez vonatkozik a régen Zütt-Tirol, ma a Alto Adige, napóleoni eredetű Ott Adige, vagyis az Adige folyó felső folyása mentén lévő tartomány, amelyik 2 megyéből áll, de itt a tartomány delegálta a megyékre a hatalom gyakorlását, itt a megyéknek van önálló, hogy is mondjam, csak kisebb fajta parlamentjük. A tartományok azok eléggé autonómak, nagyon sok szempontból, az egészségügyet már említette Molnár Anna, de hát hozzá lehet tenni a biztonság kérdését is, az iskolák kezelését, tehát egy sor olyan dolgot, amit helyben döntenek el, így aztán a tartományi kormányoknak és a tartományi kormányzónak elég széles hatásköre van. Nem véletlen, hogy a tartományi közgyűlések vagy kis parlamentekben eléggé komoly küzdelem alakult ki azért, hogy ki is viszi a primátust. A két etnikai alapú tartományban ez nem annyira erős, bár ott is általában a néppárt vagy a néppárthoz, az európai néppárthoz csatolható pártok vagy pártocskák erősek, és a többiben pedig mind-mind párt alapon szerveződik meg a hatalom gyakorlása, illetve a hatalmi pozíciók és a felelősségi pozícióknak az elérése.
Nézzük akkor mindennek tükrében a hétvégi tartományi választások eredményeit. Ez egy különösen erős küzdelem volt több tartományban is, gondolok itt mondjuk Toszkánára vagy Pulliára. Toszkán egyébként azért is érdekes, mert szinte a második világháború vége óta baloldali tartománynak számít, de ha megnézzük az eredményeket, hogy akkor az első értékelések úgy szóltak, hogy hát nagyjából döntetlen eredmény született, hát számszakilag valóban így van, hiszen mind a kormányerő, mind pedig a jobb-közép-jobboldali ellenzék 3-3 tartományt szerzett meg.
Hát eléggé mulatságosan hangzik, én nagyon jókat derültem ezen a 3-3-3-an, meg döntetlenen. Ezt a verziót pumpálja az emberek fejébe, elsősorban az olasz fősodratú média, de nem arról van szó, hogy nulláról indultak volna ebben a 6 plusz 1 tartományban, vegyük ki most a Valle d'Aostát, amelyik egy különleges eset, már az előbb említettem, hanem arról van szó, hogy 4 fontos tartományt a baloldal vezetett eddig, és 2-t a jobb oldal, Észak-Olaszországban, az itáliai félszigetnek a bal oldalán, a jobb oldalán Ligúriát, illetve Venetót. A jobb oldalnak sikerült megtartania, mi több egész egyszerűen elképesztő eredményt ért el a venetói tartománynak a vezetője, közel 77%-os győzelmet adatott, ami azt hiszem, hogy valóban már a szürreális szocializmusban tapasztalható népfrontos győzelmekre emlékeztet, mint arány. És a másik 4-ben pedig, amelyik a baloldalnak a terénuma volt, a baloldal egyet elvesztett, és a jobb oldal egyet nyert. Tehát ez a 3-3, ez kb. Olyan, mint a régi szocialista időkből való vicc, hogy Amerikában autóversenyt tartottak, a Chevrolet és mondjuk a Csajka versenyzett, és aztán a TASZ azt jelentette, hogy míg a szovjet autó az előkelő második helyet szerezte meg, addig a Chevrolet, miután betegre verte a Csajkát, az utolsó előtti helyen szerepel. Szóval nagyon érdekes ez az interpretáció. Már csak azért is jegyezném ezt meg némi nem rejtett gúnnyal, mert ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az elmúlt 2,5 évben, amióta megtartották a választásokat, az országos választásokat, a parlamenti választásokat, az eredmény született, ami jelen pillanatban is életbe tartja ezt a furcsa képződményt, a ötcsillagos mozgalom, az elitellenes mozgalmat és az elit egyik nagy baloldali pártját, a Demokrata pártot. Nos, akkor, abban az időpontban a 20 tartományból 15 volt a baloldal vezetése alatt.
Most ez éppen fordítva van, ugye 15 van jobboldali vezetés.
Most fordítva van. Na most, hogy miután a történelemben, meg általában a mindennapokban is általában tendenciákat érdemes nézni, értékelni, azt lehet látni, hogy a baloldal fokozatosan, talán lassul ütemben, de fokozatosan veszít a támogatottságából. Jószerűen ott tartunk, hogy ez az előbb általán furcsa képződménynek tartott kormányzat most már inkább számíthat Bernére vagy Brüsszelre, semmint Olaszországra, hiszen a 15-5-ös arány azért mindenről szól, csak nem egy széleskörű támogatottságról.
Molnár Anna hogyan értékeli mindezt?
A két nagyon érdekes tartomány volt Puglia és Toszkána. Ugye mind a kettőben már 2 héttel ezelőtt lezárták a közvélemény kutatásokat, tehát nem lehetett ezeket az eredményeket nyilvánosságra hozni 2 héttel a választások előtt, és hát az utolsó adatokra lehetett ebből a szempontból támaszkodni. És Puliában nagyon szoros volt a verseny, tehát 37-38% volt, Toszkánában pedig 42-43 a két koalíciónak a különbsége, tehát 1-2% volt.
Ugye ez azért is érdekes, mert én is említettem, hogy Toszkána hagyományosan baloldali beállítottságú volt évtizedeken keresztül.
Igen, de hát nagyon tartottak azt, hogy ebben a kettő tartományban végülis a jobb oldal győzhet, és hát ezt még az is erősíthette volna, hogy ez a két tartomány szemben mondjuk Liguriával, az volt az egyetlen, ahol a két kormányzó párt végül is együtt indult, ebben a két tartományban nem indultak együtt. tehát sem Puglia-ban, sem pedig Toszkánában az öcsilagos mozgalomnak és a demokrata pártnak nem sikerült közös jelöltet indítani, annak ellenére, hogy Conte ezt kérte volna. És hát Puglia-ban is 11%-ot vitt el például az öcsilagos mozgalom, vagy akár Toszkánában is azért, hát ott sokkal kevesebbet, mert ott csupán 6,5 körülbelül ennyit vitt el, de azért csökkentette gyakorlatilag a szavazatokat, és hát a regionális választások azok azért is fontosak ebből a szempontból, mert nem kétfordulósak, hanem csak egy. Tehát aki gyakorlatilag a több szavazatot megkapja a választásokon, az egy jelentős, a többségi elvnek megfelelően egy jelentős többséget és stabil többséget fog kapni a tartományi tanácsban, tehát a működést és a stabilitást teszi lehetővé. Tehát itt nem lehetett arra számítani, hogy majd lesz második forduló, ami a helyhatósági választásokon viszont igaz.
De érdekes, amit Matteo Salvini, a Liga vezetője mondott a választások után, valahogy úgy fogalmazott, hogy hát nem maradtunk mindenhol győzelmet, de egyértelműen a jobb közép képviseli a többséget az országban, és azt is jelezte, hogy nem próbálkoznak most úgymond előrehozott választásokkal. Lehetett volna egyébként ilyen tétje vagy következménye a mostani tartományi választásoknak, ha nem is kormányváltás, vagy akár kormány átalakítás, mert most ugye a jelenlegi felállás szerint azért a kormánykoalíciónak meglehetősen biztos parlamenti többsége van.
Hát a mostani kormánykoalíciónak természetesen a 2 évvel ezelőtti választások alapján van egy számszakilag biztos, de ideológiában, elvekben és egymás faragása miatt a gyakorlatban nagyon szétzilált kormánya. A kormányfő, aki eddig csendben maradt, az tulajdonképpen nyert ezzel a dolggal, nyerekben tudott maradni, de az előbb Anna által említett ligúriai tartományról szeretnék egy pillanatra visszatérni. Ugye ott volt az egyetlen olyan lehetőség, ahol végül is a demokrata párt és a öcsilagos mozgalom leképezte, mint egy a nemzeti kormánynak a gyakorlatilag az összetételét, és ebben a felállásban is kiderült, hogy ennek a kormányzatnak, vagy ennek a kormányzatnak a leképezett képében is csak egy méretes zakó árt rájuk, 16% ponttal maradtak alul.
Egyébként törékeny ez a koalíció, a demokrata párt és az öcsillagos mozgalom koalíciója, mert azért idézzük fel, hogy ugye egy évig az öcsillag és a Liga még közösen kormányzott, akkor is Giuseppe Conte volt a miniszterelnök, de tavaly szeptembertől már az öcsillag és a demokrata párt koalíciója vezeti Olaszországot.
Miután egymás antagonistái végtelenül törékeny volt eddig is, de most aztán még törékenyebb lesz, hiszen a demokrata párt azzal, hogy csak kicsi verést kapott, amit persze igyekszik győzelemként eladni, de az öcsillagos mozgalom pedig nagy győzelemként akar eladni egy referendum eredményt, amit nem csak ők, hanem a jobbközéppárt szavazói is támogattak. Ezek az ellentétek a végtelenség fokozódnak, mert a demokrata párt most igyekszik benyújtani a számlát a másik faragásában. Mert ne felejtsük el, hogy persze, természetesen koalíciós partnerek, ugyanakkor rettenetesen erős versenytársak is, olyan versenytársak, ahol az egyik, ha minimálisan is, de erősödik, legalábbis nem kap nagy verést egy ilyen szavazás alkalmával, a másik viszont gyakorlatilag területileg szinte megsemmisült az öcsillagos mozgalom, és úgy lehet még nagyobbat belerúgni, hogy előszedik azokat a pontokat a demokrata párt részéről a kormányban, a kormányzó tanácsban mondjuk, és megbeszéléseken, hogy olyan kérdéseket tűznek napirendre, amelyek tovább rongálják, vagy éppen felemészik az öcsillagos mozgalomnak a szavahihetőségét, a hitelét. Például most azonnal nekifogtak a migráció, az úgynevezett migrációs és biztonsági törvények felülvizsgálatának, ami azt jelenti, hogy égetjük az öcsillagos mozgalmat, és az öcsillagos mozgalom megszavazta Salviniékkal együtt azt a csomagot, amelynek köszönhetően Salvini, illetve maga a kormányzat, ha nem is tudta megállítani a migrációt, de jelentős mértékben lelassította, olyan mértékben, hogy 4-5-szer kevesebb ember érkezett a tavalyi évben, ugyanebben az időszakban, mint amennyi most. Tehát egy ilyen állandó belső véres, nem mondanám, hogy testvér, mert utálják egymást, de egy állandó véres harc folyik a palota ablakai mögött, a hatalmi palota ablakai mögött, amit nem befolyásolt volna egyébként az sem, hogyha a jobb oldal halára nyeri magát, hogyha 6-0 vagy 7-0 győz, hogyha már ennél 3-3-nál vagyunk, mert valójában ezt a kormányzatot nem Olaszország támogatja, hanem a pénz támogatja az Európai Unió. Gondoljunk csak arra, hogy az Európai Unió ebben a megszavazott Recovery Fundban a 750 milliárdból több mint 209 milliárd eurót, ez körülbelül több mint másfél évi magyar GDP, Olaszországnak szán, nagy részben hitel, valamivel kisebb részben állandó támogatás formájában. Ez a kormány jelen pillanatban az Európai Unió és az Európai Unió mögött álló gazdasági erők lélegeztetőgépen van, a lélegeztetőgépbe pedig az oxigént maga az olasz alkotmány fújja, az, hogy ameddig lehetséges, noha ellenségek, noha ellenfelek, noha utálják egymást, amíg lehetséges számszakilag a jelenlegi parlamentben egy többséget kialakítani, akkor ezek többségben lesznek. Mi teljesen mindegy, hogy az egyik jobboldali és a másik baloldali, vagy az egyik még baloldalibb és a másik az ilyen-olyan, amolyan, egyébként egy internetes gyűlevész had, és még az sem befolyásolja a demokrata pártot, hogy valójában ez az egész referendum nem azért történt, hogy legalábbis a mélyebbre ható elemzések, és mostanában a maguk a demokrata párt a politikusok szerint is, hogy lecsökkentsék a parlamenti képviselők és a szenátorok számát egy csodát. Arról van szó, hogy az ötcsillagos mozgalomnak az alapelve a képviseleti demokrácia felszámolása. Magyarul, ha úgy tetszik, a nyugati demokrácia felszámolása, és eljött egy közvetlen demokráciának a gyakorlása, egy nagyon kétes, hitelességű internetes platform segítségével, amit a francia filozófus után Rousseau-nak neveznek. Szóval ez tulajdonképpen egyfajta merénylet, ha úgy tetszik, azok ellen a demokratikus értékek ellen, amelyek egész Nyugat-Európa parlamentáris berendezkedését jelentik.
Molnár Anna hogyan látja ezt a koalíciós felállás, vagy akár ennek a koalíciós felállásnak a jövőjét?
Mert az olasz politikában azt ugye eddig is már megtanulhattuk, hogy nagyon gyorsan bármi megfordulhat, vagy változhat valamilyen eseménynek a hatására, nem vált eseménynek a hatására, ahogy az előző kormány is nagyon hirtelen bukott meg, és alakult egy új kormány. De azért most elsősorban ugye a válsághelyzet, amit maga a járvány, illetve az ezzel járó gazdasági következmények hoznak, azért egy politikai válság az még további problémákat okozhatna, és ettől valószínűleg eltekintenének abban az esetben is, hogyha nem így alakultak volna a választások, mert ez ugye most már látjuk, hogy hogyan alakultak, nagy valószínűséggel azért előrehozott választásokra nem került volna sor, legfeljebb talán új kormány alakulására, de hát ezt is nagyon nehéz megmondani. Tehát egyelőre együtt működik a két párt, annak ellenére is, hogy valóban jelentősek a különbségek politikai értelemben egyes esetekben közöttük, de továbbra is együtt fognak működni, és az egyes kérdéseket, migráció, gazdaság, stb., hogyha nagy viták árán is, de kompromisszumok születnek.
Nézzük akkor azt is, hogy mi a helyzet a jobb közép vagy jobb oldalon, akár a mostani tartományi választások tükrében. Ugye talán mondhatjuk azt, legalábbis Salvini is így fogalmazott, hogy a legerősebb politikai tömörülés a Liga. De hát azért azt látjuk, és az eredmények is azt mutatták most a tartományi választásokon, hogy a Meloni vezette olasz testvérek is rohamosan erősödik. Most például megszerezték a szintén azért jó néhány éve baloldali vezetésű Marke régiót. Hogyan írható le most a jobboldal, és egyáltalán a jobboldali pártok viszonya? Van valamiféle versengés, például a Liga és az egyre erősödő olasz testvérek között?
Természetesen versengés van, a versengés az alapja a napi politizálásnak, ez nyilvánvaló. És azt is el lehet egészen nyugodtan mondani, hogy a jobb oldalon belül sem tökéletes egymás lefedése. Tehát van egy sor olyan dolog, amiben adott esetben nem értenek egyet. Például a Berlusconi pártja és maga Berlusconi nem ért egyet azzal a ligás és olasz testvérekes, vagyis Giorgia Meloni vezette olasz testvérek, Fratelli d'Italia féle megközelítéssel, hogy nem kéne, de igen, szerinte fel kéne venni azt a pénzt, amelynek a felvételére az úgynevezett eurostabilitási mechanizmus ad lehetőséget, és amelyet a Demokrata Párt is forszíroz, mi több azonnal ezt kezdte követelni már a választások másnapján. Igenis, vegyük fel a pénzt, ugyanakkor az ötcsillagosok, ez megint a másik ilyen sérelmi pont egymással szemmel, azt mondják, hogy nem. Salvini és Giorgia Meloni, de az ötcsillagosok is érdekes módon kvázi átfedve, vagy transzverzálisan kitörve a szövetségekből, azt mondják, hogy Isten ments, nem szabad, mert Olaszország még jobban eladósodik, ugyanis ez valóban noha kedvező kamatlábakkal, de ez egy olyan dolog, csak hogy röviden a hallgatós értsen, végül is miről van szó, az eurós államok azok betettek egy ilyen közös pénztárban, egy ilyen mondjuk úgy, hogy beteg pénztárba, betettek egy nagyon mennyiségű pénzt, kb. 80-85 milliárd eurót, és ahol ingadozik, vagy rogyadozik a gazdaság, az euró, vagy bármi, akkor az kamat fejében kivehet onnan pénzt, természetesen a hosszabb időre is akár, de csak meghatározó dolgokra. Most ezen enyhített az Európai Unió egészségügyi fejlesztések céljából föl lehet venni ezt a pénzt, de azért azt meg tudni kell, hogy az ötcsillagos mozgalomnak és a Salvini és Giorgia Meloni féle tandemnek abban lehet igaza, hogy Olaszország végletes eladósodásához vezet, amit egyébként még külön megstúrcol ez a Recovery Fund, az újraindítási alap, hiszen Olaszországnak az adósságállománya GDP-vel mérve a második legnagyobb Európában.
Közel igen, hát azt tegyük hozzá, hogy több mint 200 milliárd euró van előirányozva ebbe az uniós helyreállítási alapba, de azért az is megjegyzendő, hogy ennek egy része azért támogatás, és egy része pedig kedvező,
támogatás, de kedvező kamat. Milliárd, közel 110 milliárd, az nem támogatás, és hogyha egyszerűen Olaszország el van adósodva közel 140%-ban, akkor anélkül, hogy egy árva buznyákot, ahogy mondani szokás felvenne, akkor is évvégére 160%-on fog állni, mert a GDP visszaesett a Covid miatt. És amennyiben valóban nem csak belengetik, és nem csak mézes madzagról van szó, mert szép apránként lassan 5-6%-ot kapnának majd jövőre, aztán többet, stb. De ez egyfajta végleges eladósodáshoz vezet mindenféleképpen. Pillanatok alatt, a pillanatokat mondjuk 2 évben gondolom, Olaszország eljut a kb. 180-190%-os eladósodáshoz, ahonnan vissza, gyakorlatilag már nincs. Görögországot már az EU-nak, meg a különféle világbankoknak sikerült földre fektetni. A különbség csak az, hogy Görögország az kifeküdt, a szőnyegen van, és már alig lehet nyírni, mint egy rossz birkát. Olaszország viszont rendkívül gazdag ország, óriási tartalékokkal, magánvagyonokkal, stb. Tehát minél rosszabb, annál jobb. A világ pénzügyi erői minél inkább eladósodik Olaszország, annál nagyobbat kaszálnak rajta. Nagyon valószínűleg tartom, hogy végül is mindenfajta hipokrita beszéd ellenére nagyjából ez a cél. Tehát a MES-hez, ehhez a bizonyos stabilitási alaphoz nem akar hozzányúlni a jobb oldal nagyobbik része, és nem akar hozzányúlni az ötcsillagos mozgalom sem. Még csak annyi záró gondolatként a felvetett kérdése, hogy vannak természetesen ellentétek, sőt nem csak magában ebben a szövetségben, hanem adott esetben kiéleződhetnek ellentétek magán a ligán belül is, hiszen Salvinit mindenképpen el kell pusztítania a baloldalnak ahhoz, hogy 2022-ben ne tudjon közbeszólni az elnök választásban, ami rendkívül fontos, esetleg a műsor második részében erről is beszélhetünk, de 2023-ban lehetőleg ne legyen ellenfél. A gond az, tehát ezért írtanak ellene a baloldal a szoros szövetséget ápoló, elég erőteljesen baloldali színezetű ügyészséget, bírósággal különféle pereket Salvini ellen, mert úgymond ember tabolt, amikor nem engedte kikötni a migránshajókat. Úgyhogy mindent megtesznek azért, hogy Salvini bukjon, megsemmisüljön, ha nem is börtönbe kerüljön, de eltítsák a közügyektől, és a másról pedig azt látjuk, hogy ugyanakkor vannak a ligában erős emberek, tehát ez aztán meg a ligán belül érezheti az ellentéteket, tehát természetesen szó nincsen egy békés, nyugodt, gyönyörű kék tóról, ahol simák a vizek, minden tó, minden folyó, minden tenger háborog, hullámoz, úgyhogy nagyon sok változás várható a következő években. Egy dolog nem várható, az tutira nem várható. itt politikai választások, parlamenti választások nem lesznek, és nem csak azért, mert...
Hát 2023-ban, ugye? Addig tart a mostani törvényhozás.
Igen, azért, mert technikailag gyakorlatilag majdnem lehetetlenség, sőt, Salvini szerint is most már ott tartunk, hogy ez egy óriási felelőtlenség lenne. Ma már. Egy évvel ezelőtt lehetett volna tartani. Hát akkor direkt elszabotálták. Most már nem lehet tartani, mert hiszen október 15-én le kell adni az előzetest, a jövő évi költségvetési előzetest az Európai Uniónak egyfelől, aztán a Recovery Fund-dal is foglalkozni kell, aztán esetleg tavasszal lehetne választásokat tartani, de hát akkor meg ki az az őrült, aki ilyen politikai öngyilkosságban elmenne. Szóval ez most már abszolút biztosnak látszik, hogy a kormány be van betonozva, annak ellenére, hogy ezeket a választásokat kicsit elvesztette a baloldal, amelyik azzal igazolja magát, hogy noha nem következ, mert ahogy nem következett be egy rettenetes vereség, mint amitől tartottunk, csak egy kicsi, akkor mi győztünk. Hát körülbelül így néz ki a dolog.
Hát ugye a politikai versengés az utóbbi időszakban azért több szinten is megfigyelhető, egyrészt magán a ligán belül is. Ugye említettük Veneto tartományt, ahol Luca Zaia 78%-kal nyert, nagyon magas támogatottsága van, és úgy tűnik, hogy magán a ligán belül is, országos szinten is meghatározó politikussá tudna válni, de pont ezzel szemben ő, amikor gyakorlatilag a választási eredmények után ő azt mondta, hogy nem ezzel kíván foglalkozni, hanem alapvetően az autonómiával és az autonómia megerősítésével. Ugye Veneto ennek a regionális autonómiának mindig is az egyik ilyen bölcsője volt, és ennek a kiszélesítésnek, a federalista eszméknek a bölcsője volt korábban is. Tehát egyrészt van a ligán belül is egy versengés, van a gyakorlatilag a liga, illetve a másik szélsőségesebb párt, tehát ilyen szempontból az Olaszország fivérei, tehát Giorgia Meloni pártja között is egy versengés. Ha nem fogja utolérni, de azért jelentősen növekedett az utóbbi időszakban ennek a pártnak a támogatottsága.
Oda kell azért figyelni Giorgia Meloni-ra, oda kell figyelni. Azért is kérdezem ezt, mert az év elején a Brit Times a 2020-as esztendő befolyásos politikusainak összeállított egy 20-as listáját, és ezen a 20-as listán a 6. helyre tette Melonit, az Olasz Testvérek pártelnökét, és ez talán azért intéljel lehet a ligát vezető Matteo Salvini számára is.
De gyakorlatilag az a párt, amelyik egy nagyon kicsi párt volt korábban, ezt azért hát sikerült megerősíteni az elmúlt időszakban. És van egy harmadik eleme is ennek a versengésnek, ami maga a Hajrá Olaszország pártja és Berlusconi pártja. Berlusconi pártjában nagyon sokan most már azt gondolják, hogy a középjobbhoz kellene visszatérni és megerősíteni azt a vonalat, amit korábban is képviseltek, mert ez a párt viszont az utóbbi időszakban elsősorban a Liga, másodszorban pedig az Olaszország fivérei pártnak az árnyékában nagyon jelentősen veszített a támogatottságából.
De érdekes, hogy éppen a hétvégi választások kapcsán a jobboldali Il Giornale azt írja, hogy a Forza Italia Hajrá Olaszország nélkül a jobb közép sehol sem győzött volna most hétvégén.
Hát mindenképpen az összefogásra van szükség, tehát anélkül ez semmiképpen sem elfogadható, de a belső erőviszonyok viszont nagyon jelentősen változtak az utóbbi időszakban.
Én annyit tennék hozzá, hogy az nem véletlen, hogy az Il Giornale egyébként egy nagyon jó szerkesztett lap. Indro Montanelli alapította az olasz újságírás megfelebbezhetetlenül talán legnagyobb alakja, de azért az Il Giornale az a fizetését Berlusconitól kapja, tehát nyilván Berlusconinak a pártját támogatja, a Berlusconi pártja nem is zuhant össze, de gyakorlatilag azt lehet látni, hogy folyamatosan süllyed lefelé, néha megkapaszkodik, fölmegy 1%-ot, de hát a 2,5 évvel ezelőtti választáson még arról volt szó, hogy összeáll ugyan a jobb oldal, és majd az adja a miniszterelnök jelöltet, aki a legnagyobb, és Berlusconi nagyon bízott abban, hogy majd odaszhatja Antonio Tajaninak, aki az Európai Parlamentnek volt az elnöke, a megbízatást, mert 18-19%-on át, hát nagy csalódottsággal vette tudomásul, nem akart hinni a szemének és a fülének, hogy 14%-ig zuhant, most pedig már ennek a felével sem rendelkezik, héttel sem. Ami Giorgia Meloni teljesítményét illeti, akit és akinek a pártját én egyáltalán nem gondolom szélsőségesnek, erről szerintem szó nincs, egy rendkívül következetes és ambiciózus asszony, egy elég jól irányított párttal, amelyik 4%-ról most már 16% fölé emelkedett, megelőzve ezzel egyébként az ötcsillagos mozgalmat is. Tehát ha úgy tetszik, akkor még egy pillanatra visszatérve az előző beszélgetésre, most ott tartunk, hogy van egy olyan kormány, amelynek a támogatottsága különféle projekciók alapján mindenféle mesterkedések mellett sem éri el a 40%-ot, de leginkább ugye 35 körül van. Szóval Giorgia Meloni nagyon jól politizál, nagyon következetes, függetlenül attól, hogy azt ő is megjegyezte, hogy egy normális országban egy ilyen választási eredmény után a jobb oldal, ha nem is vitt minden, de hát azért is észszerelmére az ország háromnegyed része az a jobb oldalra van most már elég látványosan, és ahol nincs, ott is nagyot fejlődött. Tehát gondolok itt, hogy éppen Toszkánára, amiről az előbb szó volt, 20%-ot ért el a Liga 5 évvel ezelőtt, most pedig 41%-ot. Tehát jön fölfelé, úgy tűnik, hogy ez egy megváltoztathatatlan trend, persze minden megváltozhat. Ezzel együtt szerintem Giorgia Meloni aspirál ő is egy lehetséges primátusra a jobb oldalon belül, de hát ott vannak más emberek, ott van pedig éppen Luca Zaia, akit az előbb Molnár Anna említett, akiről egyébként megjegyezném, hogy van kormány tapasztalata is, hiszen Berlusconi egyik kormányában már volt ő államtitkár, sőt emlékeim szerint miniszter is, tehát egyáltalán nem áll tőle távol az országos gondok, problémáknak a kezelése. És azért egyfajta kettősség mindig volt a ligában, mert a liga tulajdonképpen két ligából áll, volt a Lombard liga, és volt az Benetói liga. Úgyhogy valószínűleg komoly sanszai lehetnek az idő előadatával ennek az új velencei dózsénak, aki a 77-78%-kal olyasmit vitt végbe, ami eddig olasz tartományi kormányfőnek, kormányzónak még soha nem sikerült.
Térjünk ki a népszavazásra is, hiszen népszavazás is volt a tartományi választásokkal egyidejűleg Olaszországban. A parlamenti képviselők számának csökkentése volt a kérdés, a jelenlegi 945-ről 600 főre. Ez csak nem 70%-os támogatottságot kapott a népszavazáson. Mondhatjuk, hogy ez elsősorban az ötcsillag mozgalom sikere, hiszen az ő javaslatuk volt, az egyik fő politikai célkitűzésük volt, ezt vitték, hát mondhatjuk talán, hogy következetesen végig, és voltak éppen szinte mindent erre a népszavazásra tettek fel, hát a tartományi választáson alig-alig kampányoltak. Szóval ez elsősorban az ő sikerük, ha ez sikernek tekinthető?
Hát mindenképpen, tehát gyakorlatilag az ötcsillagos mozgalomnak azzal, hogy tulajdonképpen a támogatottság azért jelentősen veszített az utóbbi időszakban a demokrata párt árnyékában, ez volt az egyetlen esélye, hogy hát meg tudja tartani magát, és hogy ő is bejelentesse, hogy tulajdonképpen győzött. Ennek a választásnak különben az volt a nagyon érdekessége, hogy miután lezajlott és megjelentek az eredmények, gyakorlatilag mindegyik politikai erő elmondta magáról, hogy miért és hogyan győzött valójában. Visszatérve különben Toszkánában, ott nem a Liga kapta a 40%-ot, ez csak kiegészítésképpen, hanem a koalíció, tehát a jobboldali koalíció kapta meg a 40%-ot. Maga a Liga az kb. 20% körüli támogatottságot kapott, ami különben nagyon magas, tehát a korábbi eredményekhez képest, hogy Toszkánában milyen volt ennek a pártnak a beágyazottsága, ahhoz képest ez egy jelentős növekedés. De azért maga a 40% az a jobb közép koalícióra leadott szavazatoknak az összege volt.
Isten ments, hogy éppen egymásnak ugorjunk, és olyan vitát gerjesszünk, ami nem vezetne sehová. De ha eddig arról beszéltünk, hogy az egyes jelöltek hova tartoztak, hova vannak bekötve, mondjuk Púliában a demokrata pártba, kampányába szintén a demokrata pártba, akkor Susanna Ceccardi az a bizonyos a ligának a politikusa, tehát most nem a liga ért el, persze a jobbközép ért el, de a liga politikusa, mint az előbb.
Ez egyértelműen igaz. Mert hogy gyakorlatilag a koalíciók megegyeztek arról a személyről és arról a pártról, és mivel tulajdonképpen eddig, tehát a magán a jobbközépen belül a liga a vezető politikai erő mostanra, ezért hát nyilván ők adták a legtöbb esetben, de nem mindegyik esetben sem, ugye a jobb oldalon sem a tartományi elnöki pozíciót.
Ez így van, bár mondjuk nem mondható el Púrjáról, ahol nem alig adta, sőt, Salvini mindent megtett, hogy lebeszélje Berlusconit arról, hogy azt a Fittót indítsa, aki már 20 évvel ezelőtt egyszer volt, éppen a Forza Italia színeiben, aztán újabb színekbe tűnt fel, 4-5 pártot váltott, és kampányában sem erről volt szó, ahol megint csak úgy tetszik, egyfajta rossz jelöltet állítottak. De azt hiszem, hogy a kérdés nem is ez volt, hanem az, hogy ez a ötcsillagos mozgalom sikere volt-e ez a bizonyos népszavazás.
Meg talán tegyük és hozzá azt is, hogy milyen politikai hasznot kovácsolhat ebből a népszavazási sikerből, ha ezt valóban népszavazási sikernek tekintjük.
Hát én gondolom, hogy az ötcsillagos mozgalom semmilyet nem tud ebből kovácsolni, mert ez egy elég nagyon virtuálisnak mondható, ráadásul legtöbben, sőt mindenki ráugrott. Volt, aki arcátlanul ugrott rá, mindjárt megmondom, hogy kicsoda a számok tükrében, és volt, aki kénytelen kelletlen, de hát a számok igazolták, hogy a jobboldali koalíció tagnak a szavazói 78-76, illetve 75%-ban szavaztak igennel, vagyis tették le a voksukat a parlamentek csonkítása, kurtítása ellen. Ugyanakkor volt arca a demokrata párti képviselőknek odaállni, még a választás este, a hétfői választási zárás estéjén, hogy ez az ő sikerük is, mert hogy milyen jó, mert ő, hát egy frászt. Hát a demokrata párt szavazóinak az 55%-a nemmel szavazott. Szóval azért vannak olyan pillanatok, amikor az ember tényleg a hasán fogja a nevetéstől.
Mik voltak egyébként
kéne túlzásokba esni.
Mik voltak itt a népszavazással kapcsolatosan az
A glória megéneklésében.
Mik voltak a népszavazással kapcsolatosan az ellenérvek, tehát a parlamenti létszámcsökkentéssel kapcsolatos ellenérvek? Ugye alkotmányjogászoktól azért lehetett hallani azt, hogy hát ez, sőt, hát Szomráki Béla is utalt arra, hogy ez úgymond populista felvetés vagy kezdeményezés, de azt is mondták alkotmányjogászok, hogy így esetleg egyes tartományok parlamenti mandátum vagy parlamenti képviselet nélkül maradhatnak a jövőben. Azért ez elég nagy arányú csökkentés, ugye, ahogy említettük, 945-ről 600 főre fog csökkenni az olasz törvényhozás.
Így van, 200 fő lesz a szenátusban, és 400 fő pedig a képviselőházban. Ez egy nagyon régi vita, mert azért Olaszországban politikából való kiabrándulás az nagyon régóta, hosszú évtizedek óta megjelenik. Ez is jelent meg ebben a 70%-ban gyakorlatilag. És mivel korábban, tehát az ötcsillagos mozgalom már kezdetektől, tehát ez a 18-as választásokon is az egyik politika célja volt, az egyik legfontosabb politikai célja volt. Tehát emögé akkor ugye beállt a Liga, később pedig a Demokrata Párt, ezért igazából annak ellenére, hogy valójában pártoknak a többsége az a szíve mélyén valószínűleg nem értett ezzel egyet, de nem kezdett el ellene kampányolni, de igazából mellette se kampányoltak. Tehát ez volt az a népszavazás, amivel kapcsolatban tulajdonképpen nagyon kevés hangzott el a politikai vitákban, de hát így is egy elég magas támogatottsága lett, és jóval 50% fölötti volt a részvétel is. Tehát magának az ötcsillagos mozgalomnak ez mindenképpen megerősítőleg hatott, amellett, hogy magán a választásokon viszont veszítettek a támogatottságban.
Én azért annyit hozzátennék, hogy az történt szerintem, hogy miután az ötcsillagos mozgalom, amelyik már az előbb volt szerencsém úgy minősíteni, mint egy internetes gyülevész hadat, amelyik valójában programjában szerepelt, Beppe Grillo, Tücsök Józsi nevű komikus üvöltözte végig a tereket azzal, hogy felnyitjuk a parlamentet, mint egy ton halas dobozt, hát egy ilyen populista gátot felrántották a zsilipeket, és senki a pártok közül sem, mert valójában a populista, hogy is mondjam, indulatok elé állni, nem, tehát inkább óvakodtak, inkább óckodtak, egyébként magában a parlamentben, amelyik elkövette ezt az öngyilkos harakirit, vagy öngyilkos, mind a kettő, azt hiszem, hosszú távon mindenképpen az öngyilkosság minősített esete, összesen 14 normális ember adódott, aki azt mondta, hogy nem. Hát egyáltalán, és hogy lehet megszavazni ilyen dolgot akkor, amikor nincs hozzá, nincs társítva hozzá, egy új választási törvény. Hát a körzeteket újra kell rajzolni. Ráadásul a baloldal azon igyekszik mindenféleképpen, hogy csak listás szavazás legyen. Ami tulajdonképpen a képviseletet, milyen gyönyörű magyar szó, nem? Az én képemnek a viselésére feljogosítok valakit. Tehát a helyi érdekek képviseletére tulajdonképpen alig-alig fog maradni ember. És mindenféleképpen egy olyan kísérletnek lehetünk a tanulni, aminek lehet, hogy bizonyos civil szervezetek, vagy ha úgy tetszik, álcivil szervezetek nagyon örülnek, mert a képviseleti demokrácia lerombolásáról van szó, és úgymond a civileket elsősorban toljuk előre, és legyen meg az ő akaratuk. Hát ez egy borzasztóan felemásra sikeredett valami, és szerintem azoknak az alkotmányjogászoknak van igazuk, akik azt mondták, hogy ez egy nagyon elsietett, végig nem gondolt dolog, és nem az előbb a műsorvezető persze jogosan mondta, hogy politikai cél. Én azért ezt megkontrázom, ez nem politikai cél volt, ez egy ócska szlogen volt. Hát volt egy jó csomó, ami eléggé ócskának bizonyult, volt, ami jó, ezek a bizonyos csillagok. Az öt csillag különféle úgymond célokat jelölt meg. Hát igazából ez az öt csillag, ez kezd, hogy is mondjam, hulló csillaggá válni, és nem csak azért, mert leszerepeltek, mert leradírozták magukat a térképről, hanem azért is, mert valójában nem tudnak problémákat megoldani, folytonos harcban állnak a demokrata párttal, amelyik nagy élvezettel nyírja, faragja a ötcsillagosoknak ezt a képzelt és képzett áll identitását.
A politika után, vagy a politika mellett nézzük egy kicsit az olasz gazdaság helyzetét. Szóba került már az, hogy az uniós helyreállítási alapból Olaszország egy nagy jelentős összeget kap, több mint 200 milliárd eurót. Ez egyébként, tegyük hozzá zárójelben, a helyreállítási csomagnak a 28%-a. És amikor megkötetett ez a megállapodás, vagy legalábbis a tervezete ennek a megállapodásnak, akkor ezt sokan Giuseppe Conte és a kabinet sikerének könyvelték el. Érdekelne, hogyan látják, hogy az olasz álláspont európai ügyekben hol alakul ki egyáltalán, hol fogalmazódik meg, milyen szinteken, törvényhozás vagy kormány?
Hát ez nagyon jó kérdés, azt gondolom, hogy alapvetően ebben az esetben elsősorban a kormány szintjén, de utána nyilván a parlamenttel is egyeztetve, és a parlamenti pártokkal is egyeztetve, de ez itt, hát maga Giuseppe Conte képviselte azt, hogy a Recovery Fund, tehát ez az újjáépítési alapnak alapot el kell fogadni, és ezt a fajta, tehát hogy erre szükség lesz a gazdaság újraindítása érdekében. Tehát, hogy gyakorlatilag ezekre az eszközökre szükség van, ez Conte kezdetektől támogatta, és ez egy nagyon szoros vita alakult ki a két párt között, az ötcsillagos mozgalom, illetve a demokrata párt között. Ugye erről már korábban volt szó a stabilitási mechanizmussal kapcsolatos kérdésekről. Ugye az ötcsillagos kezdetben nem támogatta, de végül is különböző kompromisszum árán, ugye azáltal is, hogy maga a bizottság is úgy tűnik, hogy olyan javaslatot tett le az asztalra, ami enyhítette a feltételeket, és így az Olaszország számára is kedvezőbbé vált. Tehát végül is a maga kormány elfogadta ezt a támogatást, és hát jelentősen mögé állt. És a maga ennek az újra indítási alapnak a létrehozása az egy valóban egy jelentős olasz politikai sikernek is tekinthető.
Milyen állapotban van egyébként most az olasz gazdaság? Hát nyilván a koronavírus járvány különösen sújtotta az olasz gazdaságot, tehát elsősorban a turizmust és a turizmusból származó bevételeket markánsan csökkentette, és az idei évre várhatóan olyan 9% körüli GDP csökkenést vagy visszaesést prognosztizálnak. Jövőre előre jeleznek már egy 5%-os növekedést. Szóval milyen most az olasz gazdaság, vagy mik az esélyei az olasz gazdaságnak?
Hát ami elhangzott valóban, tehát ez a, ugye eredetileg is már legalább egy, talán annál több is 2-3%-os csökkenést is előirányoztak, tehát hogyha nem jött volna maga ez a koronavírus járvány, akkor is nehéz lett volna kimozdítani arról a holtpontról, amiben már azért évek óta él és működik az olasz gazdaság. De maga a járvány viszont nagyon jelentősen hozzájárult ahhoz számos területen, itt a turizmus, az ipari termelés, a szolgáltatások és számos más területen is rontott ezeken a mutatókon. Hát a most jöttek ki a legújabb adatok, ugye ezek valóban körülbelül 8%-os visszaesést prognosztizálnak erre az évre. Hát mindenképpen meglátjuk azt, hogy jövőre mennyibe sikerül már gyakorlatilag valamennyire visszalépni és elindítani a pozitívabb folyamatokat is.
Zárjuk nekem is lenne, ez egy messze menőleg egyetértek azzal, amit most elhangzott Annától, azért lenne egy kiegészítésem. Azért ez a 2-3%-kal számoltak, hogy mint visszaesés, ez nem véletlen, és azt sem véletlen, hogy az orosz gazdaság hosszú évek óta tulajdonképpen stagnál, az a legjobb itt az utóbbi 10 évben, amióta megbuktatták Berlusconit, azóta is kinevezték a Goldman Sachs egyik igazgatóját, kinevezték miniszterelnöknek, és így tovább, szóval azért ezek nagyon furcsa történetek voltak. Mindegy, ígértek fűtfát, de ebből nem következett be semmi, legfeljebb egy közel 1%-os növekedés volt, aztán megint visszaesett közel a nullára, most pedig ugye, ahogy Anna mondta, 2-3%-os visszaeséssel számolt a Covid nélkül is. Miért volt ez? Az elemzők szerint, és ezeket végigtanulmányozva, meg végigtanulmányozva statisztikákat is, én mondó vagyok, hogy azért, mert Olaszországot az Európai Unió különböző gazdasági és pénzügyi biztosai, gondolok itt elsősorban Pierre Moscovici-re például, azok nagyon szigorúan bentartották a tető alatt, a Maastrichti tetőnek a fele alatt, tehát ugye a 1,5% alatt, és ezzel tulajdonképpen azt érték el, hogyha nem tud eladósodni, ez a történet minket is fenyegetett 2010-ben, jól emlékszem, nem engedték meg neki, hogy fölvegyen valamennyi pénzt, nem sokat, 10-20-30 milliárd euróról lett volna szó, nem engedték meg, nem tették lehető, hogy elkezdje Olaszország a reformokat. A reformok mindig pénzbe kerülnek, de akkor nagyon keményen azt mondták, hogy nem, azt nem lehet, mert összedől az euró. Gyakorlatilag az előző kormányok hosszú sorának a különböző ígérgető és egyéb bűnei miatt Olaszország valóban egy olyan helyzetbe került, ahol a szigorúan vett EU-s pénzügyi törvények szerint nem juthatott hozzá további hitelekhez, ami lehetetlenítette a fejlődést. Most viszont, és ez nagyon-nagyon belefért abba a politikába, abba a koncepcióba, amit az előbb, a műsor első felében talán már elmondtam, hogy nincs jobb adós annál, mint aki rettenetesen el van adósodva, akkor fizetőképes. Tehát visszanyomták, leszorították, nem alakították át az infrastruktúrát, nem alakították át megfelelő módon a nyugdíjrendszert, és így tovább, sőt, az ötcsillagos mozgalomnak a színre lépésével további pénzek folytak el, például az állampolgársági jogon járó fizetéssel vagy jövedelemmel. Most viszont, hogy közben jött a Covid, most a különféle gazdasági és pénzügyi erők rájöttek arra, hogy hát itt a remek alkalom. Csodálatosan el lehet adósítani az országot, amelynek egyébként most már valóban szüksége van pénzre, 8-10%-os visszaesés mellett, ami könnyen lehet, hogy sokkal több lesz, mert azért azt ne felejtsük el, hogy Olaszország bevételeinek, a GDP-nek a 13-14%-a az a turizmusból van, és ezt a turizmus ezt nem fogja pillanatokat kieverni, mert ez a Covid ez el fog tartani jövő év közepéig, végéig, tehát a következő szezon is elmegy, és főleg dél szívja ezt meg rettenetesen, Dél-Olaszország, ahol a turizmus gyakorlatilag az ottani jövedelem 40-50%-át, Szicíliában 80-90%-át, és akkor nem is beszéltünk a szürke vagy a fekete gazdasághoz, amilyen mögött áll. Úgyhogy Olaszország nem véletlenül áll rosszul, de nem azért, mert rossz lenne a gazdaság. A gazdaság remek, nagyszerű emberek dolgoznak, kitűnő találmányaik vannak, fantasztikus a szép érzékük, a dizájn, stb. Nem kell, hogy dicsérem, ezt mindenki tudja, ismeri, de ha egyszer valakit gúzsba kötnek, akkor ez nem tud táncolni. Most kiszabadítják a gúzsból, de ráöntenek a fejére egy akkora mennyiségű pénzt, amivel csak nagyon hosszú távra lehet eladósodni. Én rendkívül cinikusnak tartom egyébként a magát, az elnevezését is ennek a támogatásnak, Next Generation. Ez azt jelenti, hogy nem a Next Generation, hanem a Next Generation-ek fognak fizetni azért, ami mostan történik.
Vészesen fogy az időnk, ezért kérem, hogy a befejező kérdése majd röviden válaszoljanak, de muszáj erről még szót váltanunk, hogy ugye éppen most tette közzé az Európai Bizottság az új migrációs javaslat csomagját, középpontban éppen a tagállamok felelőssége, szolidaritása. Mit jelenthet mindez Olaszország számára? Úgyhogy tudjuk, hogy a Frontex összegzése szerint továbbra is a migránsok legfőbb belépési pontja Európába Olaszország, azon belül is Lampedusa és Szicília.
Hát most 23-án tették közzé ugye az Európai Bizottság a javaslatot. A von der Leyen bizottságnak ez egy kiemelt célja volt már mióta gyakorlatilag elkezdte a működését, és a javaslatot egy kormányokkal egyeztetve, különböző szereplőkkel egyeztetve állították össze. Ez már most is egy kompromisszumos javaslatot jelent, mert nyilván az Európai Unió tagállamai között elég nagyok a különbségek azzal kapcsolatban, hogy migrációs menekült kérdést európai szinten hogyan kívánják megoldani. Tehát ez egy eléggé kompromisszumos javaslat, ami valószínűleg még tovább fog alakulni a jövőben is. Az olasz részről ugye már korábban is mindig elhangzott az, hogy a szolidaritás és a dublini rendszernek a meghaladása, és itt elsősorban az eljárásoknak a más országban történő lefolytatása is jelenjen meg, illetve hát az áttelepítéseknek a megvalósítása ugye kötelező. Ez kikerült végül is a javaslatból. Ugye maga von der Leyen azt hangsúlyozta, hogy a felelősség és a szolidaritásnak a megosztása és egy rugalmas szolidaritásnak a bevezetése, ami azt is jelenteni, hogy az egyes tagországok egy adott válság idején, ez nem mindig, tehát nem folyamatosan felálló működés jelentene, hanem arra az időszakra vonatkozna, amikor egy komolyabb válság kialakulhatna.
Igen, de vajon erre az időszakra tehermentesítheti mindez Olaszországot, hiszen tavaly 5000 migráns érkezett Olaszországba, az idén már, ha jól látom a számokat, akkor 20000-nél is több.
Én szeretnék azért válaszolni a kérdésre, hogy Olaszország ettől mit vár, milyen hatással lesz rá. Fokozódik az a fajta kilátástalanság, amit Olaszország most is megtapasztal, épp ezekben a napokban, vagy ezekben az órákban, amikor tovább akarja küldeni a hajót, akkor Párizs rádörök, hogy de igenis az Alain Kurdi azonnal forduljon vissza és kössön ki Szardinián. Szóval Olaszország úgy látja, hogy nincs olyan terv, ami valójában megvalósítható lenne, persze, hogy valljuk be, nagyon jól lehet látni, hogy visszatoloncolni, visszavetetni ezeknek a migránsoknak a 80-90%-át lehetetlen, vagy még több. Olaszország teljes kilátástalanság elé néz, most is abban van, mindenképpen nála kötnek ki ezek az emberek, akiket meg kell tartaniuk, ott kell tartaniuk, hiába volt Máltai egyezmény, hiába lesznek további egyezmények, ezek annyi, mint a, hogy is mondjam csak, mint a szegény szerencsétlen halotton a borogatás.
Köszönöm a beszélgetést az elmúlt órában. Molnár Anna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő, és Szomráki Béla, újságíró, italianista volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.